műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Felemás eredmények a labdarúgó nemzetközi kupákban. Megvan az új kézikapitány, 5 gólos sikerrel elődöntős a férfi vízilabda válogatott. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
Sportvilág.
A Ferencváros Neni József 2 góljának is köszönhetően 2-1-re nyert a Twente otthonában, az Európa Ligában. A visszavágott majd jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában. Voltak egyéb eredmények is, a második forduló első mérkőzései, Karabakh CSKA Szófia gól nélküli döntetlen, az azeri csapatban Bárkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést. Dinamo Kiev PAOK 2-3, Hammarby Anderlecht 1-1, Sheriff Tiraspol Maccabi Tel Aviv 0-5, Tromsø Hradec Krávoláve 0-1, Besiktas Mityiland 1-0, Sankt Gallen Benfica 2-1, ez talán meglepetés, és jelenleg is tart a Hajduk Split Pafos mérkőzés, 2-0-ra vezet a horvát együttes. A konferencia ligában pedig a Debrecen az örmény Pjunik Jerevánt fogadta. A tudósító Tóth Béla.
Minimális előny az örményországi visszavágóra. Debrecen, Pjunik Jereván 1-0. 3 év után játszhatott ismét az Európai Kupa porondon a Debrecen, amely az előző bajnokságot a 4. helyen zárta. A hajdúságiak ellenfel az előző fordulóban a máltai riválisát 2-es győzelemmel búcsúztató Pjunik Jereván volt. Az örmény együttes találta el először a kaput, a baloldalról beinduló James lövését a DVSC nyári szerzeménye Andrájev ütötte ki. A bolgár kapuson kívül egyébként még 3 frissen igazolt játékos, Boskovics, Semper és Páldoni kapott bizalmat kezdőként a debütáló észt szakvezetőtől, Gert Remmeltől. A DVSC első legnagyobb helyzet az első félidő 31. percében Kocsis Dominik előtt adódott, de a szélső a kapufára fejelte a labdát. Gól nélküli döntetlennél fordultak a csapatok, a második félidőben pedig a hazai alakulat intenzív, bátrabb támadó játékot nyújtott. Igaz, az 56. percben még kellett Andrejev bravúrja, Kulikov közeli fejesét tolta Léc fölé a bolgár kapus. Ezt követően Báldoni közelről a kaput sem találta el, az 59. percben pedig 18 méterről Cibla káprázatos gólt lőtt, méghozzá jobbal a bal felső sarokba továbbított, ezzel a góllal szerzett vezetést a Debrecen. Kocsis Dominiknak volt egy lehetősége növelni ezt az előnyt, ám Zitzerben a kapu mellé emelte a labdát. 8523 néző láthatta a Nagy Erdély stadionban, hogy a Debrecen 1-0-ra veri meg jereváni ellenfelét. A jövő heti visszavágó viszont élet-halál harcot ígér. Még egyszer a végeredmény, Debrecen Pjunik 1-0.
A gólszerző Cibla Frólián értékel, a riporter Singer Kocka Herjetta.
Gratulálok, az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett a gyümölcse, jól jött ki.
Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam, mert hogy elfáradtam.
Ez ma nem látszott, hogy vagy?
Hát jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésem?
Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívüli hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
Nehéz volt, igen, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól teljesítettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést, és megnyertük.
Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
Hát Jerevánban úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbjutás felé.
A csapattárs Kocsis Dominik is elmondta a véleményét.
Gratulálok a győzelemhez, a gól most elmaradt a részedről, pedig mindenhonnan próbálkoztál, mindent kiadtam magadból?
Mindent kiadtam magamról, kicsit be is görcsöltem már a végén, őszintén szólva. Viszont nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon jót mentünk, voltak nehezebb pillanatok a mérkőzésen, azt is túléltük, aztán egy nagyon szép gólt tudtunk rúgni, hála Istennek. Remélem nem kezdődik el a tavalyi sztori, ezek a kapufás dolgok. Próbálkozom, próbálok segíteni a csapatnak minél többet, nyilván magamnak is. Bajnokin ígérem, bemegy, és hát nem is ígérem, hanem, hogy mondjam, több százalékot adok a mostaninál.
Ha már a nehezebb pillanatokat említed, akkor miben volt leginkább kellemetlen a Pionik?
Direkt játékot játszottak, nem szedtük össze a második labdákat, akkor gyorsan át tudtak menni rajtunk, viszont nagyon sokat gyakoroltuk a letámadást, a magas pressinget, és egyelőre úgy néz ki, hogy jól alakult. Ritkán tudtak átjönni rajtunk, ha át is jöttek, akkor csak magas labdákkal. Abból voltak veszélyesek a beadásaik, amikor lementek az alapvonalig, viszont úgy gondolom, hogy teljes mértékben helytálltunk.
Debrecen Pionik Jereván 1-0. Szintén a konferencia ligában a Paksa görög Panathinaikost fogadta, Regős László Pál tudósítása.
Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2. Nem rettent meg ellenfelétől a paksi együttes, amely már a második percben helyzetbe került. Szabó Fajese után Lenzsér bólintott a kapu mellé. A túloldalon is voltak helyzetek, a paksi védők önfeláldozóan blokkoltak kétszer is. Majd a 18. percben Zekke baloldali beadása után ismét Lenzsér került helyzetbe 10 méterről mellélőtt. Egy perccel később a túloldalon Andino közeli lövését védte a kimozduló Kovácsik. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán az első félidő derekán. Majd a 38. percben egy újabb hazai helyzetet láthatott a publikum. Pap közeli lövése levágódott, a túloldalon pedig Cselin fejese mellé ment. Nem sokkal később a 41. percben hideg zuhanyként jött a vendégek vezető gólja. Zaruri jobboldali beadását a mentenégyekvű vas saját kapujába lőtte, megszerezte a vezetést a Panathinaikos. A második félidőben pedig meg is duplázták előnyüket a vendégek. Az 55. percben Andino lesről lépett ki, hiába érkezett paksi lábról a labda. Andino egyébként kihasználta a helyzetet, és a jobb fősőbe lőtt, és az asszisztens beintette a lest, a játékvezető viszont felülbírálta az ítéletet, és megadta a gólt. Nagy vita követte ezt a pályán, ezt az ítéletet. Újabb vendéghelyzetek jöttek a gólt követően, tette és Jagusics is kihagyta a magáét, a Paks pedig néhány cserének köszönhetően felélénkült pályára lépett, többek között Böde, Györfi és Horváth Kevin is. Jöttek is a hazai helyzetek. Előbb egy kavarodás után Böde a főső kapufát találta el, majd néhány perc múlva Zeke fejelt mellé. A 71. percben aztán Böde kapott labdát a 16-oson belül, forgolódott kicsit a védő között, aztán balról 12 méterről jobbal a bal felsőbe emelte, nagyon elegánsan szépített a Paks, amely ezt követően a játék irányítását is átvette a hátra lévő időre. A Panathinaikos kontrákra rendezkedett be, Kovácsiknak egyébként többször védenie kellett egy-egy ilyen ellentámadást követően, elől viszont sajnos nem sikerült újabb gólt szerezni, így egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba. Paks Panathinaikos 1-2.
A paksi vezetőedző Bognár György Péter Ágostonnal beszélt.
Én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet. Tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna, úgyhogy... Nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Tehát nem volt VAR ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta az, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, itt nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak így féltávonál?
Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól. tehát akár döntetlen is lehetett ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játékképe alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
A Paks játékos, a Zeke Mário is nyilatkozott.
Mennyit futottál ma?
Hát, amennyit tudok, még volt bennem. Ez hozzátartozik a játékom most, tehát ezt mindig próbálom teljesíteni.
Igen, nem véletlenül kérdezem, mert sok dolgod akadt elől, hátul. Talán beszéljünk a támadó játékról, mert egymagadnak csak nem 10 beadás jutott. Előzetes taktikához képest mennyire működött mindez?
Nyilván ez mindig benne van a mi játékunkban, kérik, hogy próbáljunk aktívak lenni a széleken, beadni, azzal veszélyeztetni elől. Nyilván hátul is, igen, ahogy mondtad, ki kellett segíteni a csapatot, de ez a poszthoz tartozik. Tehát igen, próbáltunk a támadó játékban is aktívak lenni, oda nyomni a kapjuk elé őket, az elég sokszor sikerült. Sajnos kis dolgokon múlt, hogy be tudjunk találni még többször.
Mi jelentette a legfőbb kihívást az ő minőségükkel szemben?
Hát nyilván tudtuk, hogy egy nagyon jó képzett csapat, azért nyilván kis területen jól passzoltak képzett játékosok, nagy nevűek, mi próbáltuk ezt kompenzálni a csapatjátékkal, hogy közel vagyunk egymáshoz, kisegítjük a másikat. Azt gondolom, hogy ez nagy részt sikerült is, nyilván voltak szituációk, amikor ki tudta bontakozni az ellenfél. Hát igen, nagyon kár volt azért a szerencsétlen gólokért, de azt gondolom, hogy fent lehet a fejünk, és nem zárult le ez a találkozó, jövő héten is jön, így bátran neki kell állni a mérkőzésnek.
A mai összecsapáson azonban Paks Panathinaikos 1-2, a Debrecen 1-0-ra verte a Punik Jereván együttesét, Dac Velez Mostar 1-0, Rakov Valletta 3-1, Molnár Ádin egyfél időt játszott a lengyeleknél, Santa Coloma Rapid Wien 1-3, a bécsieknél végig játszotta a találkozót Bolla Vendegúz. Vojvodina Ajax 1-4, hát az Ajaxnál értelemszerűen Szűcs Kornél nem játszhatott, hiszen az előző Ferencváros elleni összecsapáson a kiállítás sorsára jutott még az Európa Ligában. Zsitomír Köbenhavn 3-3, és az Európa Ligában, ahogy korábban is említettem, Twente Ferencváros 1-2. Az osztrák élvonalbeli Hartberg csapatához igazolt kölcsönbe Pécsi Ármin, a 21 éves kapus egy évig lesz a kelet-ausztriai klub játékosa. A Hartberg a legutóbbi idényben az osztrák bajnokság 6. helyén végzett. Az NTK labdarúgó csapatánál folytatja a pályafutását Komáromi György, a 24 éves szélső a Maribortól tér haza. Regős László Pál hívta fel telefonon Komáromi Györgyöt a váltásról, ami azért is meglepő, mert a hétvégén még a szlovén első osztályban lépett pályára.
Meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn. Az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint az MTK részéről, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolj?
Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen fokit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
Mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, ami majd meglátunk, hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván, amikor 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, az azért maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
A fővárosi kékfehérektől azonban távozik Átrok István Zalán, a 20 éves középpályás, a belga élvonalbeli Zulte Waregem játékosa lesz. Az angol bajnok Arsenal leigazolta a belga Club Brugge görög válogatott támadóját, Christos Tsoliszt. A 24 éves játékos a sajtóhírek szerint 45 millió font ellenében szerződik a Bajnokok Ligája döntős klubhoz. A 34-szeres válogatott labdarúgó a PAOK után a Norwich City, majd kölcsönben a Twente és a Düsseldorf játékosa volt, mielőtt 2024-ben Belgiumba igazolt, a Brügge-ben 108 találkozón 43 gólt szerzett. A spanyol bajnok Barcelona pedig leigazolta a Dortmund német válogatott labdarúgóját Karim Adeyemit, a 24 éves csatár 2031-ig kötelezte el magát. Újabb egy évre aláírt Luka Modric az AC Milánhoz, a 40 éves középpályás a következő idén végéig szóló szerződést kapott a milánóiaktól.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében. Magyarország, Horvátország 16-11. Fekete Gergő és Vígvári Vendel 4-4 góllal a mérkőzés két legeredményesebb játékosa. Manherz Krisztián a csapatjátékosa értékel.
Nyilván nem volt egyszerű, ugye egy pár hete tudjuk, hogy nem a úgymond klasszikus horvát felnőtt válogatottal fogunk játszani, hanem az U20-as válogatottal. Nyilván emiatt volt egy nem könnyelműség bennünk feltétlenül, de nyilván azért más mentalitású mérkőzés lett volna az is, amit akár például egy szingapúri VB-n egyedöntőben játszottunk velük, vagy a tavalyi világkupa mérkőzésen. Ők meg ahogy egy U20-as válogatottnak egy tehermentes világkupán kell játszani, ugyanúgy álltak bele, nem jöttek vissza, voltak nagyon-nagyon szép megoldásaik, nyilván az elején mi is miatt kerestük itt a védekezésünket, azután pedig a második fél időben akár egy kicsit mi is azért stabilizáltuk a védekezésünket, három gólt kaptunk talán a második fél időben. Egy taktikai fegyelmezettségnek is mondanám talán, mert azért nagyon sok blokkunk volt, jó védekezéseik, amivel nem nagyon tudtak mit kezdeni, és nyilván azok a hibák, amiket ők támadásban elkövettek, azokat meg tudtuk bosszolni, ennek következtében alakult után egy szépen 2-3-4-5-6 gólos vezetés. És is fizikálisan még a feltétlen vannak ezen a szinten, mint nálunk a játékos, és ezt ki tudjuk
használni. Nemzeti csapatunk a házigazda ausztrálok ellen játszik majd a négy között. A másik elődöntő párosítása Olaszország-Görögország. Az előző hétvégén junior Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László lett a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. A szakember megbízatása 3 évre szól. Az új kapitánnyal, Sótonyi Lászlóval Cseszegi Balázs beszélgetett.
Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, hogy a bort 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-osban ráadásul 10 velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt ért el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Bizonyos szempontból sokkal befogatóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból. Talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
Az elmúlt 10 évben volt szerencsém végig kísérni a felnőtt válogatottat az útján. Ami már a végén nagyon hiányzott, hogyha nem volt Bodó Ricsi meg Szita Zoli, akkor a balátlövő pozícióban, a király pozícióban meg voltunk együtt fogva, mert irányítókat kellett oda tenni. Nagyon jó volt látni Gazsó 14 gólját a döntőben.
Igen, kicsit féltem a Gazsót ilyenkor, hogy nehogy elkapja a gépszi, de azt gondolom, hogy kellenek a balátlövők, tehát kellenek azok a játékosok, akik támadnak, védekeznek. Tehát az a struktúra, hogy kettőt cserélünk, az nagyon nehezen működik, és itt lehet mondani, mondjuk egy, ki a 2003-as világbajnokságon volt egy Karai Miklóst, vagy most egy Mészáros Mátét, akik báló játékosok, hármas védők. Ugye vannak nagyon jó támadó bálósaink, biztos, hogy védekezniük is kell pár percet. Azt, hogy nem szabad lemondanunk egyrészt az indítást, a könnyű gólok szerzéséről, másrészt olyan játékosokat kell keresnünk, akik elő-hátul használhatóak. És tényleg átlövő játék nélkül, én megmondom őszintén, a taktikusabb játéknak vagyok a hív. híve. Tehát nekem az a játék, amit a Füksze játszik, hogy ez a folyamatos egy-egy van, folyamatos egy-egy van, és én annyira nem vagyok annak a nagy híve, úgyhogy szerintem nekünk taktikusabbnak kell lennünk ezeknél a csapatoknál, és úgy kell felépítenünk a csapatot, hogy legyen egy struktúra, ahol legyenek variációs lehetőségek. Adott esetben nem baj az, hogy egy irányítóban átlőtt játszik. Más kérdés, hogy szerintem 60 percen keresztül ezt nem tudja megcsinálni.
Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba. Ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. Most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez egy jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
Ki lehet használni hasznosan azt az egy hónapot, amíg a többiek világversenyen játszanak?
Igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik összerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben, mert amikor odaérkezünk arra az egy hétre, nem mindegy, hogy egy kapusunk úgy jön oda, hogy nem véd, vagy nem áll kapuba. Tehát fel kell készülnünk mindenre, és ahogy mondtam, az Európa-bajnoki selejtező előtt én hétfőn találkozom a csapattal, csütörtökön van a mérkőzés, akkor lesz 3 darab kerek napom, tehát én nem akkor szeretném azért megismerni az embereket, hanem már jóval korábban.
Ez mennyire segíti, hogy nehezíti a munkáját, hogy jönnek haza külföldről játékosok magyar élcsapatokba játszani, Imre Bence Veszprémbe, Szeged is begyűjtött fiatal irányítókat, középső játékosokat. Ez jó, nyilván ha játszanak jó, vagy inkább nehezíti a melót, mert mondjuk esetleg kevesebbet játszanak.
Ha valaki a BL-be játszik, az nagyon jó, hogyha játszik. Az, hogyha valaki nem játszik, az nem jó. Tehát ez majd kiderül. Kiderül alapvetően nekem személy szerint most külföldről jön a válogatott, a válogatottba vagy itthonról, bizonyos szempontból mindegy. Ami nem mindegy, az, hogy milyen állapotban jön, amit az előbb említettem. Külföldről is jöhet rossz állapotban, mert nem játszik adott esetben. Itthonról is jöhet jó állapotban, mert játszik, és a topon van mindenféle szempontból. Úgyhogy inkább ezen van a hangsúly, nem azon, hogy melyik csapatban van, hogy külföldön vagy itthon.
Nagy László korábbi válogatott kézilabdázó, az MKS elnökségi tagja is nyilatkozott a kapitányváltásról Szabó Szilviának.
Sok mindent mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötnek. Tehát minden megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Soltoni Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Soltoni Lacira.
Ugye Csema Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de ezt tudjuk, Soltoni Lacira egyrészt légióskodott Spanyolországban, Bája mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, azt gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílusa, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezethető, Dusa Bájavúrhoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Sotrin Lacinak is van már annyi edzői tapasztalata, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt ő is elmondott a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy fölmérve majd a csapatnak a képességét, mind taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretre.
Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa-bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Sotonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
Így van, ugye itt a Csemakezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni. Természetesen szeretnénk minél több idősebb játékos még a válogatottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni a adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd később ebben a felnőtt válogatottban.
3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kijutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az elvárások?
Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, ami nem feltétlen publikus, de természetesen hogy eredményességhez kötött, de azt gondolom mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatába kötetett meg a szerződés.
Nagy Lászlót hallották. Kiesett a legjobb 16 között Udvardi Panna a hamburgi tenisztornán. A spanyol Badosa 6-4-6-1-re győzött és jutott a legjobb 8 közé. Richard Carapaz nyerte a 18. szakaszt a franciaországúti kerékpáros körversenyen. Összetettben a szlovén Tadej Pogacsár előnye 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. Richard Carapaz nyilatkozik.
So happy for this, no? I think so.
Nagyon boldog vagyok, különösen ha figyelembe vesszük az eddigi évemet. Egészségügyi problémák miatt nem tudtam indulni a Giro d'Italián, és ezen kívül is több problémám volt. Viszont a Tour de France előtt tisztáztam magamban a céljaimat, ezen a szakaszon pedig sikerült a legvégsőkig jó állapotban maradnom, így tudtam nyerni. Várom a következő hegyi szakaszokat.
Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a 40. Formula 1-es Magyar Nagydíj. A csapatok, istállók és a pilóták is már Magyarországon, holnap már szabad edzéssel kezdődik el a száguldó cirkusz. Julai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója nyilatkozott Krejsz Bálinnak.
Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgetünk. Egy nagyon különleges kajakos esemény volt most itt az Alpin pilótáival, és hát nyilván ez a sportág is közel áll az ön szívéhez. Milyen volt ez az élmény, és látni, mondjuk evezni két Forma 1-es versenyzőt?
Vicces volt, mert próbálták karból megoldani a dolgot, de hát nem volt idő elmagyarázni nekik a technikát, de... Ezzel a VR szemüveggel nagyon élvezhető, olyan, mintha tényleg élőbe kajakozna az ember. Vizen van, és olyan, mintha versenyezne.
Ön is azért elég hosszú múlta rendelkezik ebben a sportágban. Ilyen formában próbálta már ezt a kajakkenút VR szemüveggel? Ha nem, akkor milyen volt?
VR szemüveggel nem, de otthon van ilyen gépem, és ez ugye a kajak ergométer, ami a szárazföldi edzések. Képzi, ugye kiegészíti a vizes edzéseket, és télen nagyon sok kajakos használja, és nagyon szerethető, és nagyon jó, mert ugyanazokat az izomcsoportokat mozgatja, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos felkészítője a kajakosoknak.
Térjünk rá a Formula 1-es verseny hétvégére, hiszen mégiscsak az a fő téma. 40 éves a Hungaroring, véget ért az átépítés. Milyenek voltak az első reakciók az FIA vezetői részéről?
Mindenki elégedett egyelőre, mindenki megtalálta az új helyét. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki belakja a főépületet, és el is férjen mindenki, de hát sokkal nagyobb az épület, sokkal tágasabbak az irodák, a boxok, úgyhogy mindenkinek megvan a helye. Szerintem most egyelőre mindenki boldog, reméljük a versenyen is az lesz.
Mi az, amire számít a hétvégén? A nyári szünet előtti utolsó verseny lesz, volt már ilyen néhány évvel ezelőtt. Ez azért picit más színezetet ad ennek a